Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
Jó napot kívánok, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Az előző adásunkat ott hagytuk abban, hogy a kiberbűnözésnek egy új szegmense jött létre, vagy van kibontakozóban. Ugye arról beszélgettünk, hogy hogyan használhatják az egyre inkább okosodó mesterséges intelligenciát a kiberbűnözők, és arra jutottunk, volt egy ilyen mondatod, hogy ugye már a kiberbűnözéshez is mesterséges intelligenciát használnak, és ebből következik az, hogy a védekezéshez is szükség van mesterséges intelligenciára, azzal lehet érdemben védekezni ellene. Na ezt bontjuk most ki ebben az adásban. Szóval mesterséges intelligencia, mint kiberbűnözés. Ez egy teljesen új szegmens, most bontakozik ki, eddig nem volt ilyen?
Hát ugye ez már egy néhány éve fejlődik, hát 2-3 éve megjelentek, de valóban
ére...
nem elég a műsor, hogy mindent felsoroljunk, de ugye az egyik legalapabb, hogy megpróbálnak pénzt kicsalni a csalók, úgyhogy beszélgetnek valakivel, akár közösségi médiába, akár e-mailben, sőt, akár ez előfordulhat úgy, hogy arccal, hanggal, képpel, videóval beszélget valakivel, azok már a profibb megoldások, és valójában egy mesterséges intelligencia van a másik oldalon, aki megpróbálja rávenni a kiszemeltet egy utalásra, bankszámlaadatok odaadására, vagy valamilyen színlelt befektetésre, és ugye a mesterséges intelligencia már egyre ügyesebb, egyre inkább tanul, egyre jobban lekezeli a helyzeteket, és akkor itt lehetne még tovább felsorolni a számlacsalásokat, amihez ugyan nem kéne mesterséges intelligencia, de hát sokkal nagyobb merítést tudnak azzal indítani, hogyha erre képes ki akár egy ügynököt, tehát egy AI ügynököt, vagy itt lehet az úgynevezett business email compromising, tehát az üzleti e-mail csalásokra gondolni, amikor kutatást végeznek, összeszednek több ezer, több tízezer, vagy akár milliós számba cégadatokat, ahol a ügyvezető nevében írnak e-mailt mondjuk a pénzügyi osztályra, hogy hajtsanak végre különböző pénzügyi műveleteket. Nagyon sok mindenre lehet használni, és ahogy egyre kifinom, egyre nehezebb ezt emberi szemmel, füllel kiszűrni.
Pont ez jutott eszembe, hogy gondolom sokkal megtévesztőbb is, és sokkal nehezebb észrevenni a csalást, mint az eddigi trükköknél.
Maradjunk a mesterséges intelligenciával elkövetett ilyen eseteknél. Hogyha egy évvel ezelőtt engem kérdeznek, akkor simán mondtam volna három olyan kérdést, amit beszélgetés közben fel lehet tenni, amivel a háromból biztos, hogy ki fogja szűrni bárki azt, hogy mesterséges intelligenciával van dolga. Mondok egy butának tűnő példát, megkérdezni, hogy hány óra volt tegnap után. Mert erre egy ember olyasmit fog reagálni, hogy mi van? Mit kérdeztél? Egy mesterséges intelligencia egy évvel ezelőtt erre megpróbált adni egy értelmesnek tűnő választ. De azt egy ember biztos, hogy nem teszi meg, és akkor voltak ilyen trükkök, de egyre profibbak, tehát most már abba sem lehetünk biztos, hogyha ezt igazán ember ilyen reagálja le, de ezzel együtt először is gyanakodjunk, és hogyha az az érzésünk van, hogy nem emberrel beszélünk, vagy egész egyszerűen nem ismerjük azt, akivel beszélünk, akkor tegyünk föl furcsa kérdéseket sorozatba, próbáljuk kizökkenteni, és hogyha nem úgy reagál, mint egy ember, akkor biztos, hogy valami ilyen van a háttérben. Egyébként, hogyha pedig azt hisszük, hogy egy ismerősünkkel beszélgetünk, akkor tegyünk föl olyan kérdéseket, olyan emlékeket, amire nagy valószínűséggel nem tudhatja egy gép a választ. Mondjuk egy rokonnál, szülőnél ez egyszerű, mert gyerekkori emlékekről beszélgetni, de egyébként, hogyha valakivel csak ismerősök vagyunk, akkor föl kell tenni, hogy amikor tegnap találkoztunk az utcán, akkor milyen autót nézegettünk, és nem is voltunk az utcán.
Jó, hogy már itt tartunk, hogy már ettől is tartani kell, hogy a legjobb barátnőmnek a nevében engem megkeres a mesterséges intelligencia? Teljesen másra gondoltam én eddig, hogy a kiberbűnözésről beszélünk.
Egyre gyakoribbak az ilyen esetek, egyre gyakoribbak, és jó eséllyel bele lehet futni a következő 6-12 hónapba ilyen esetekben, így van.
Ez a unokázós csalásnak a továbbfejlesztett verziója.
Pontosan, így van.
Na most viszont azt tényleg el kell választani, hogy ki mondjuk a legveszélyeztetettebb kör, mert alapvetően más támadási felületekre kell gondolni, ha egy nagy cégre, egy nagy vállalatra gondolunk, vagy ha egy magánszemélyre, tehát átlag emberre. Mások a felületek.
Mások a felületek, mind a kettő veszélyeztetett. A cégeknek a saját felelősségük erre felkészülni és jól kezelni ezeket a megoldásokat, erre egyre profibb kibervédelmi rendszerek vannak, amik meg tudnak vásárolni. A magánszemélyeknél ez azért nagyon kockázatos, mert az AI ügynökökkel irtózatos mennyiségű magánszemélyt lehet felkeresni, és ugye a nagyszámok törvénye alapján könnyű belecsúszni, és pont azért, mert nagyon sok embert keresnek föl, abból tanulnak. Tehát ott, ahol lebukik a mesterséges intelligencia, mert észreveszi a magánszemély, hogy nem emberrel beszél, abból tanul, és akkor máshogy fogja próbálni legközelebb, és azokat a módszereket használják, amivel nagyobb sikert érnek el. Úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni.
Tudsz egyébként erre konkrét példát, hogy az átlagember mivel találkozhat? Mert még mindig olyan megfoghatatlannak tűnik. Nyilván többen vannak azok, akik nem találkoztak még ilyennel, nem futottak bele ilyenbe. Hallunk néha egy-egy kirívó esetet, de azért azt mondhatjuk, hogy nem mindennapos. Tudsz ilyen példát?
Sajnos ugye a mi iparágunk, tehát a kripto befektetésekre való rábeszélés, az egy nagyon gyakori. Persze lehet, hogy én ezzel találkozom, mert ugye a blokklánc kripto iparágban vagyok, és ezek jutnak el hozzám, de ez Magyarországon mindennapos, hogy ilyet hallok, akár ismeretségi körből, akár azért, mert megkeresnek minket, hogy így jártak, mit tudnak csinálni.
Na most védekezés. Ugye mesterséges intelligencia ellen védekezzünk mesterséges intelligenciával. Hol tart a védekezés? Lépést tud tartani?
Ugye itt most visszautalnék a Tel Aviv-i Cybertech konferenciára, ahol azt lehet mondani, hogy szinte a konferenciának a legnagyobb része arról szólt, hogy hogyan kell mesterséges intelligenciával, és milyen mesterséges intelligenciákat fejlesztenek a kiberbűnözés ellen. Ezeknek a többsége arról szól, hogy hogyan detektálja, és hogyan jelezzen, hogyan szűrje ki, hogyan blokkolja ezeket a megoldásokat, ami elengedhetetlen, tehát félreértés ne essék, én nem az ilyen megoldások ellen vagyok, mert egyértelmű, hogy ezt a lépést nem lehet kihagyni. Viszont, amit én nagyon hiányoltam ott is, és sok más helyen is hiányolok, hogy ez egy folyamatos védekezés akkor, és hogyha mindig csak védekezünk, akkor soha nem nyerhetünk. Ha nagyon jók vagyunk, akkor le tudjuk redukálni ezeket a csalásokat.
Ja, hogy támadni? Tehát visszatámadni kéne?
Egész egyszerűen le kell vágni ennek a technológiának a fejét, hogy ne legyen képes támadni. Ez gyorsan nem valósítható meg, és nyilván itt egy teljes paradigmaváltásra van szükség, mert oda kell eljutni. Egyébként kénytelenek leszünk, tehát ez elkerülhetetlen, hogy mindenkinek van egy személyes digitális aláírókulcsa, amit valamilyen megbízható forrás bocsájtott ki, tehát egy állam, vagy egy olyan piaci szereplő, aki ezt nagyon megbízhatóan végzi, a magánszemélynek, annak jól beazonosítottnak kell lenni, kap egy aláírókulcsot, és azzal lehet igazolni, hogy valóban egy valós személy áll az ügylet mögött. Fontos azt megoldani, hogy aki használja az aláírókulcsát, az képes legyen kontrollálni, hogy őről a mennyi információ menjen ki. Mert hogyha ő azt használta, az alapinfo, hogy ott egy valós emberi lény írta azt alá, de hogyha szükséges, akkor a megfelelő információt mellé tudja tenni, úgyhogy nem tud hazudni. Ez ugye a aláírókulcs kibocsájtójának a feladata, hogy ez biztosítsa, férfi, nő, kor, egyéb adatok, mert ezzel ki lehet szűrni, hogyha ez mindennapos lesz, hogy ilyet használunk. És megoldott az, hogy a fogadó oldalon az aláíró kulcsból én megbízható helyről megkapom azokat az információkat, amit a másik oldal megengedett. Tehát például, hogyha én egy cégtől fölhívok valakit, vagy megkeresek valakit, és valamilyen ajánlatom van, akkor képes legyen a kulcs alapján leellenőrizni a másik fél, hogy én valóban annál a cégnél dolgozok, és az a cég is valóban létezik.
Ja, és akkor ezt már nem a védekezés kategóriájába sorolod, hanem a visszatámadás kategóriájába.
Ezzel levágtuk a fejét, mert akkor azok a típusú támadások, amik most az elmúlt egy évben meg ötszöröződtek, tízszereződtek, azoknak levágtuk a fejét, nem fog működni, akkor ilyen csalást nem lesz.
Ugye oda már eljutottak nagyon sokan, és felismerték, hogy az, hogy minden egyes felületen mondjuk adott esetben megadják ugyanazt a jelszót, és mindenhol egyszerű, könnyű jelszavakat használunk. Ennek azért véget kell vetni. Szerintem idáig sokan eljutottak, akár a többfaktoros hitelesítésig is. Ezek az első lépések, amiket meg tudunk tenni?
Ezek az első lépések egy bejelentkezésnél, viszont itt is nagyon kell figyelni, mert ugyan korábban is voltak úgynevezett adathalász oldalok, phishing szájtok, amik leutánoznak egy weboldalt, de régebben azzal valakinek el kellett bíbelődni, hogy megcsinálja. Most egy mesterséges intelligencia 10 perc alatt lemásol egy oldalt, tehát sokkal gyakoribbak az ilyen felületek, és egyébként, hogyha ott a kétfaktoros azonosítónkkal belépünk, akkor abba a pillanatban a mesterséges intelligencia fog a mi nevünkbe belépni a valódi oldalon, és ezt tömegesen tudják, tehát míg korábban egy ember egyszerre egy ilyet tudott lekezelni, egy jó teljesítményű AI megoldással le lehet 1000-et, vagy akár 5000-et is folytatni ugyanazon idő alatt. Érdemes kiemelni a DAP megoldását, amit én nagyon jónak találok, és
a
egyébként...
A digitális állampolgár?
Igen, tehát ott egyedülállóan az Európai Unión belül vagy elsőként, vagy egyelőre mindenképpen kizárólag a magyar állam biztosít minősített aláíró kulcsot ingyen minden magyar állampolgárnak, magánszemélyeknek, tehát nyilván cégeknek ez nem lehet ingyen. Ez egy fantasztikus dolog, de nem tudjuk még használni, és még nincs megoldva a visszaellenőrzés, amit az előbb említettem, de legalább az első lépés megvan, hogy megvan a kulcs. Ezt el kell tudni kezdeni használni. Hát a napi gyakorlatban most egy átlagos felhasználónak nem tud más csinálni, csak alá tud írni egy dokumentumot, hogy gyakorolja, hogy használja. Idáig érdemes eljutni, de ezzel még nem oldottunk meg semmit, de a jövőre már valamennyire felkészültünk, hogy egy lépéssel közelebb vagyunk ahhoz, hogy majd tudjunk használni ilyen
rendszereket. Mondjuk ezen megleptél, hogy ezt mondtad, mert ugye eddig így a decentralizáció, ugye a kriptoanarchizmus kapcsán mindig arról beszéltünk, hogy magadra hagyatkozz, te intézd mindent. Most ez meglepet, hogy egy államilag irányított, nevezzük fejlesztésnek, ez egy jó út.
Ezt nem lehet ezt a lépést kihagyni, ugyanis itt a magyar állam az, aki biztosítja, ő adja a bizalmat afelé, tehát itt persze meg kell benne bízni, de ilyen esetben ő benne lehet megbízni, van harmadik fél, ugyanis ő biztosítja azt, hogy ott egy valós személy van a kulcs mögött. Mert egyébként mindenhol lehetnek hibák, tehát ez most előfordulhat, de akkor is alapértelmezettként ez a rendszer, ez biztosítja azt, hogy egy ilyen kulcs az egy magánszemély kezébe van. Egyébként nyilván ezt lehet fokozni, de ilyen rendszer majd lesz, mert mi építjük, de ugye ez még nincsen, amikor ebből van származtatva egy decentralizált kulcs, ahol viszont, amit úgy használunk, hogy mondjuk bíróságon vagy valamilyen problémás esetnél vissza lehet vezetni a valós személyhez, de ugye egy ilyen minősített aláírásból származtatott, már a decentralizált világban használható kulcs, akkor minden a saját kezünkben van, minden információ, minden adat általunk kontrollált, és ott tényleg mi döntjük el, hogy mikor milyen info menjen ki rólunk. Egy adott kommunikációnál lehet, hogy szükséges kiadni több információt, de alapértelmezettként nem adunk ki semmit magunkról, és akkor azt mi döntöttük el, hogy kiadjuk annak a másik félnek.
Akkor itt is igaz az a különbség, ami a decentralizált és a centralizált megoldások között van, hogy végül is a cső végén ki tudjuk majd egyszer hagyni a harmadik felet.
Ebben az esetben valakinek, akiben megbízunk, biztosítania kell, hogy leellenőrzi azt, hogy az a kulcs az egy magánszemélyhez került oda, tehát ebben az esetben nem hagyható ki ez a bizalmi fél, a harmadik bizalmi fél, tehát az állam, vagy egy olyan bizalmi szolgáltató, aki megfelelően végzi ezt a tevékenységet, úgyhogy ez az eset ilyen szempontból kivételt jelent.
És akkor kiukadunk megint oda, mint oly sok kérdésben, hogy edukáció, mert ehhez az kell. Sokszor úgy tűnik, hogy ez a legnehezebb része a dolognak.
Csak nem mindegy, hogy valami olyanra kell megtanítani az embereket, amit nem értettek még meg, hogy erre szükségük van, vagy pedig egy olyan dologra, ahol már háromszor, négyszer megütötte a bokáját, és mondjuk 3 évi megtakarítását bukta el így, utána már egészen más lesz a motivációja, hogy megtanulja, és amikor mindenkinek lesz már az ismeretség körébe több olyan ember, hogy ráfázott, akkor szívesebben tanulja meg, és egyébként mindenki meg tudja tanulni, hogyha eléggé szükségesnek érzi. Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy a többsége szükségesnek érezze.
Szóval kiberbűnözés és mesterséges intelligencia, illetve a szükséges paradigmaváltás, így vezettük végig ezt a kérdéskört Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, ez az adásunk, és minden adásunk visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. Köszönjük a figyelmet, további szép napot!
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is!